Milyen érzések kavarognak most önben?
Csak nagyon-nagyon rossz érzések kavarognak bennem, a gyász, a szomorúság. Én ennek az intézménynek a bölcsőjénél is ott voltam 20 évvel ezelőtt, tehát amikor még az iskola nem volt, csak terveztük. 20 éve vagyok a tanára, 5 éve igazgatója, és hát az életem legszomorúbb élménye, hogy sajnos megszűnik, úgy tűnik az iskola.
És mi vezetett idáig? Mi, ha egy okot kellene mondani, akkor mi az ok annak, hogy meg kell szűnni az iskolájuknak?
Nagyon drámai, de alapvetően egyébként egy egyszerű ok, ez pedig a magyarság fogyása felvidék bizonyos területein. Léva a nyelvhatáron van, a magyar vidék legészakibb része, a lévai járásnak is a legészakibb része. Egy olyan város, ahol a magyarság már szórványban van, mindössze 8%-ban, és a körülöttünk lévő körzetben is nagyon-nagyon kicsi a magyarság részaránya. A körülöttünk lévő 20-25 kilométeres körzetben a lévai általános iskolán kívül nincsen más általános iskola és óvoda sem, tehát a lévai oktatási nevelési intézmények azok tulajdonképpen úgy egyedül vannak egy nagy szlovák tengerben, és a 20 év alatt, amióta az intézmény fönnáll, olyan drámai mértékben csökkent a régióban a magyarság száma, és illetve a magyar fiatal családok száma, akik gyereket vállalnak, hogy egész egyszerűen az intézményt ez a régió már nem tudja eltartani. Tehát a fogyás, a demográfia, az asszimiláció és az asszimilációhoz vezető elmúlt fél évszázad, amelyek nem véletlenül voltak és vezettek ehhez a tényhez.
Mondd esetleg nekünk számokat, hogy mondjuk az első tanévben 2001-ben hány diákkal indultak, és most az utolsó tanévben hányan voltak?
2001-ben egy osztállyal indultunk, azok 18-an voltak. Ugye évente gyarapodott egy osztállyal az iskolának a létszáma, tehát a történelmi csúcs az 72 fő volt a 2000-es évek közepe táján, és ez azt jelentette, hogy osztályonként 16-17-18 diák, volt olyan osztály, amiben 22 is volt. Jelen pillanatban az osztályainkban, tehát az utolsó 5 évben 8-9-10, tehát ilyen számokkal dolgoztunk. Úgyhogy tehát az általános iskolában is, ahonnan hozzánk érkeznek gyerekek, akkor, amikor a gimnázium indult, akkor 250 fő volt a diákoknak a létszáma, mára lecsökkent 120 köré, és hát abban az időben, mikor az iskolánk indult, akkor az évfolyamonként két osztály magyar, tehát az általános iskolában két osztály volt, végzős osztály minden évfolyamban, mára már ott is csak egy van. Gyakorlatilag felére csökkent az általános iskolában tanuló gyerekek száma, az az intézmény, ami hozzánk elsősorban a gyerekeket küldi, az szintén jócskán kisebb lett, úgyhogy ezek összefüggnek nyilván ezek a történések és folyamatok. Azt kell elképzelni, hogy Léván, ez egy szinszlovák város, ahol az önkormányzatban egyetlen egy magyar képviselő sincs, és így egy ilyen szlovák fenntartó tartja fenn ezeket a két magyar intézményt is. Mi a iskola, a gimnázium hiánypótló intézményként jöttünk létre annak idején, mert ahogy mondtam, az elmúlt fél évszázadban nagyon tudatos asszimiláló törekvések voltak Léván. Kezdve a 47-es jogfosztottsággal a kitelepítések nagyon erőteljesen érintették a mi régiónkat, utána pedig volt egy erőszakos iparosítás, hogy számmal is tudjam ezt bizonyítani, hogy mennyire nem véletlenek ezek a folyamatok. 1971 és 81 között 15 ezerrel nőtt a város lakosságának a száma, 15 ezer. Tehát ez nem egy természetes szaporulat, és ennek az volt az oka, hogy tőlünk pár kilométerre épült fel a Mohi atomerőmű, ahová munkásokat és mérnököket hoztak sok ezret, tehát mesterségesen busztasztották a városnak a számát szlovák irányba. Megszűnt az összes környező faluban a magyar iskola, meg az óvoda. Léva városának a történelmi részét ledöntötték, lélektelen, modern iparváros jeleget öltött. Tehát egyszerűen olyan tudatos, asszimiláló törekvések voltak ezek, ami ide vezetett, ahol most vagyunk. Úgyhogy végső soron a demográfiának ez az alakulása, ez valahol törvényszerűen hozta ezt a folyamatot. Na és mi viszont úgy jöttünk létre, innen kanyarodtam el, hogy nem volt magyar középiskola már hosszú évtizedek óta Léván, tehát én magam se Léván érettségiztem, mert nem volt hol, csak szlovák iskolában érettségiztem volna. A református egyháznak volt lehetősége, volt ingatlana, amit a rendszerváltás után vissza tudott perelni, ahol el tudta indítani a magyar középiskolát, és bíztunk benne, hogy ez hoz majd egy gyarapodást, Na most senki se gondolta azt, hogy 2001-ben indult az intézmény, 20 éves lesz, hogy 5 évvel később annyira kevés gyerek fog születni, hogy mire ők 15 évesek, addigra ennyire gyér lesz a gimnáziumba jelentkezőknek a száma. Ráadásul Szlovákiában van egy nagyon-nagyon erős, határozott törekvés arra, hogy szakközépiskolák felé irányítsák a gyerekeket, így a gimnáziumokba eleve lényegesen kevesebb diák kerül, és aztán még van egy harmadik szegmens, amit nem szabad elfelejteni, hogy van egy abnormális törvény, amely akár alkotmányossági kérdéseket is fölvet, méghozzá az, hogy egy-egy megyének a területén, mi Nyitra megyéhez tartozunk, a megyei önkormányzatok hatásköre engedni vagy nem engedni osztályt nyitni bármelyik középiskolában, még akkor is, hogyha nem állami, hanem magán vagy egyházi intézmény, és ők szabják meg a megnyitott osztályokban a lehetséges létszámot is, maximum létszámot is. Ez azt jelenti, hogy nekünk éveken keresztül folyamatos harcot kellett vívnunk azért is, hogy az államigazgatás egyáltalán engedje az intézményt működni. Tehát nagyon-nagyon sok szembeszéllel kellett nekünk küzdenünk.
Pont a helyzetükből adódóan nem kellene, hogy megmaradjon ez az iskola. Értem, hogy önök nem tudják fönntartani, de külső segítséget sem kaptak senkitől, akár a magyar államtól, akár a szlovákiai református keresztényegyháztól, akár bárki mástól, pont azért, amit elmondott, hogy megmaradjon ez az iskola a nyelvhatáron, mert hogy nagyon fontos lenne, hogy legyen.
Tisztázunk egy dolgot. Én nem vagyok a fenntartója az intézménynek, tehát nem az én döntésem, hogy az intézmény fönnmarad-e, vagy sem. Tehát ez nagyon fontos dolog, tehát ahogy így föltette a kérdést, tehát én nem akarom, hogy megszűnjön ez az iskola, és én nagyon-nagyon sokat küzdöttem is érte. Kaptunk külső segítséget, igen, az intézmény már nem élte volna túl az elmúlt 5 évet, hogyha nem küzdöttünk volna különböző szintereken, és nagyon nagy hála és köszönet egyébként a magyar állam kormányának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, mert a BGA-n keresztül nagyon komoly támogatásokat kaptunk, amellyel a működési költségeket tudtuk enyhíteni. Ha ez nem lett volna, akkor már 5 éve megszűntünk volna, mert egész egyszerűen a fejpénz alapú finanszírozása van az iskoláknak, és az állami normatíva, amit egy iskola kap, az attól függ, hogy mennyi a gyerek. Tehát, hogyha kevés a diák, akkor annyira kicsi az állami normatíva, hogy egyszerűen nem lehet belőle béreket, kötelező elvonásokat kifizetni, és így tovább. Tehát ezt a magyar kormány hatható segítségével tudtuk már a múltban is oldani. Ezen kívül az iskolának a fenntartója a Lévai Református Gyülekezet. A Lévai Református Gyülekezet a saját forrásaiból segítette az intézmény működését, elsősorban ami az ingatlanokat illeti, a rezsiköltséget, tehát ilyen anyagi jellegű kiadásokat, természetű kiadásokat, és a fenntartó a Lévai Református Gyülekezet elérkezett arra a határa, amikor azt mondta, hogy már nem tud többet ebbe fektetni, mert hogy nincs miből. Az egyetemes egyház segítségét kértük, illetve kérte a fenntartó. Sajnos hát úgy ítélték meg többen, hogy nem látnak perspektívát az intézményben. Ezt nem én mondom, ezt nekem mondták. Ez vezetett a fenntartónak a döntéséhez. Hangsúlyozom, a fenntartó döntéséhez.
Tehát ha jól értem a szavaiból, akkor ön az utolsó pillanatig, vagy még talán most is azt mondja, hogy bármilyen lehetőségben szeretné folytatni az iskola működését, de ugye ez nem az ön döntése, de ha tehetné, akkor ön így tenne.
Ez így van, csak az is tény, hogy elég sok feltételnek kéne teljesülnie, tehát én nem csodálkoztam a fenntartónak a döntését, mert egyszerűen vannak tények, vannak számok, vannak falak, amelyekbe beleütköztünk. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha valamilyen módon tovább lehetne ezt az intézményt vinni, kivétel nélkül, mert sajnos egy ilyen iskolának a megszűnése az itt élő magyarságnak, tehát egy akkora érvágás, tehát sokan már a magyarság halálát vizionálják, hát én remélem, hogy ez nem fog megtörténni, de hogy óriási károkat fog szenvedni a közösség, amelyben az iskola van, az biztos. Ráadásul a Varsi egyházmegye területén élünk mi, a gyülekezeteink is szorványosodnak, tehát fogyatkozunk, és ennek a megélése az egy nagyon-nagyon nehéz és szörnyű folyamat. Nyilván egy középiskolának, egy református gimnáziumnak a megszűnése ebben nem előre visz minket, hanem pont, hogy kárunkra lesz. Ezzel minden érintett fél tisztában van. Vannak olyan anyagi természetű kérdések, amit viszont per pillanat nem tudott a fenntartó már megoldani.
Hány diákjuk érettségizett le a gimnáziumokban a 19 év alatt, tud nekem egy ilyen számot mondani? nagyságrendileg.
200 kör alatt vagyunk valamivel, ami az érettségizőket illeti. Igen.
És mi lesz a mostani végzős évfolyammal, mert azt olvastam valamelyik felvidéki hírportálon, hogy még jövőre azt az egy évfolyamot végigviszik. Ezt valami jogi kötelezettségük, vagy önök döntöttek így, hogy nem hagyják őket?
Ez a fenntartónak a vállalása, hogy az utolsó évben ne hagyjuk cserbe azokat, akik jövő tanévben érettségizni fognak. Tehát nekik most kelljen nekik másik iskolát keresni, és egy vadidegen intézményben készülni fel az érettségire. Úgyhogy a fenntartó úgy döntött, hogy ezt az egy év folyamot, hogy tartsuk meg, és őket vigyük végig, és a pedagógusok pedig vállalták, hogy persze nem hagyjuk őket cserben.
És mi lesz így a pedagógusokkal? Mert gondolom nekik akkor kevesebb munkájuk lesz.
Természetesen, tehát a pedagógusoknak az élete sajnos, hogy ilyen szempontból rosszabbra fordul, tehát mindenki kénytelen oldani a saját életét más munkahelyeken. Tehát ez még külön, hogy mondjam, nehézség vagy dráma, nem tudom melyik a jó szó rá. De ugyanúgy a diákok is, akik még most az alsóbb évfolyamokban vannak, mert ugye azt nem mondtuk most az előbb, de az egésznek a kulcs mozzanata az volt, hogy nem tudtunk már első osztályt nyitni ebben a fölvételi folyamatban. Annak ellenére egyébként, hogy ajánlom önnek is, meg bárki érdeklődőnek is, hogy meg tudja nézni a Facebook profilunkat, a gimnázium neve alatt megtalálható, és élénken bizonyítja azt, hogy egy nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon sokrétű munka folyt az iskolában, és rengeteg energiát folytattunk, vagy fektettünk abba, hogy az elmúlt években is, meg az idén is, hogy hozzunk diákot távolabbi vidékekről is, kollégiumunk is van, ehhez el tudjuk őket helyezni. Viszont az tény, hogy felvidéken nagyon sok a magyar iskola, és drámaian csökkent a magyar gyerekek száma, tehát egész egyszerűen több hely van, jóval, mint amennyire tulajdonképpen igény lenne. Éppen ezért a távolabbi régiókból inkább a hozzájuk közelebb eső intézményeket választották, még akkor is, hogyha nagyon komoly munkát fektetünk abba bele, hogy református gyülekezet, református lelkészeket, református diákokat, konfirmandusokat is megkerestünk, megszólítottuk, bevonzottuk őket az iskola életébe, közös programokba, rendezvényekbe. Szlovákiában 2 református gimnázium van, egyik Rimaszombatban messze tőlünk, másik meg mi. Tehát bíztunk abban, hogy a nyugati részről ezek a tanulók, akik református szellemiség kedvéért jönnének a középiskolába, hogy már minket választanak. De sajnos erre nem volt olyan igény, mint én azt hittem, hogy ez csak munka kérdése, és ebben nagyon sok munkát belefektettem, de sajnos ez nem igazolta vissza az élet. Azok a tanulók, akik valóban erőteljesen református irányba érdeklődtek, most léván kívülről beszélek, tehát a több magyarság területéről, Nyugat-Szlovákiából, azok inkább a híres és történelmi múlttal rendelkező magyarországi református középiskolánkban mennek át. Úgyhogy így vesztettük el ezt a harcot, és hát ez benne a szomorú, hogy nagyon-nagyon sok munka van benne, és ennek ellenére ezt az osztályt most nem tudtuk megnyitni, tehát maradt a második és harmadik évfolyam plusz a negyedik. Na és a második és harmadik évfolyamos tanulóknak is ugyanúgy, tehát nagyon-nagyon nehéz a sorsa, mert őket most egy másik középiskolában el kell majd helyezni, és minket választottak annak idején, és most mégis másik iskolába kell menni. Ezek nagyon fájó folyamatok. Tehát az ő számukra is, a felnőttek, a pedagógusok számára is, meg a diákok és a családok, a szülők számára is.
És van együttműködésük más iskolákkal, vagy beszéltek más iskolákkal, hogy kiveszi át őket, vagy minden diáknak magának kell keresni intézményt még
nem,
most
nem, nyáron? Ezt én igyekszem koordinálni, tehát ez a elkövetkező hetekben a nyár folyamán fog megtörténni. Zajlik jelen pillanatban. Igen, tehát vannak magyar középiskolák, ahol, illetve gimnáziumok, ahol el tudjuk őket helyezni, de nem református iskolákról beszélünk, mondom, hanem önkormányzati, megyei önkormányzati fenntartású magyar gimnáziumokról.
Mennyire?
Döntő többségében, gondolom.
Véletlenül se vegyek érem ezt egy ilyen személyeskedő kérdést, nem csak tényleg kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mennyire érzi a személyes kudarcának azt, ami történt. Mert most mondta, hogy nagyon sok erőt fektetett abba például, hogy el tudják indítani az elsős osztályt, és nem sikerült.
Természetes, tehát egy józanul gondolkodó ember minden olyan dolgot, ami nem sikerül, az kudarcnak éli meg. Még akkor is, hogyha én tudom, és a környezetem is tudja, hogy mit fektettünk bele, és milyen ellenszéllel szemben kellett dolgozni, de hát a tény az tény, az iskola a fenntartó döntése alapján megszűnik. A legnagyobb fájdalom az, hogy én nem tudtam, vagy mi nem tudtuk közösen, a közösség maga nem tudta megérteni azt, hogy mennyire fontos ennek az intézménynek a megtartása, mert diák nélkül intézményt működtetni nem lehet. Ez egy olyan axióma, amit nem lehet átlépni. És ez egész közösségnek, tehát egy olyan kisebbségi sorban élő magyarságnak, amilyenek mi vagyunk, tehát ezt egy közösségnek kell megtartani, ezt egy ember nem tudja. Úgyhogy ez a közösségnek is a kudarca egyben.
Ahogy így hallgatom a történetüket, közben eszembe jut, hogy épp idén van ugye a trianoni döntés 100. évfordulója, és hogy valahol ez is mennyire drámai, hogy eltelt 100 év, és most ezt ilyen közösségben mondom, és akkor ezt így az egész magyar közösségre mondom, amit ön is mondott, hogy a közösség kudarca, nem csak a felvidéki magyarságira értem ezt, vagy nem csak a lévai magyarságira, hogy micsoda szomorúság ez tulajdonképpen az egész magyarságnak, hogy nem sikerül megtartani a nyelvhatáron egy iskolánkat.
Ehhez azért hozzátenném azt, hogy igen, tehát Trianonnál kezdődött, az volt az origója, ez egyértelmű, és hogy mennyire beszédes, hadd mondjak egy számot, 1918-ban, amikor a csehszlovák hadsereg megszállta ezeket a területeket, ahol mi élünk, akkor a lévai magyarságnak a részaránya 89%-os volt, ma pedig 8. Egy 35 ezres városban van 8% magyar, és hát annak is a döntő többsége már inkább a kevésbé fiatal, tehát nem a aktív szülőkorban lévők, vagy idősebbek. Tehát egyszerűen ezek a folyamatok nagyon-nagyon beszédesek. Én mégsem tartanám egyébként az egész magyar nemzetnek, vagy a magyarságnak a kudarcának, mert még egyszer mondom, tehát az a nemzetpolitika, ami az anyaországból felénk áradt, és árad a mai napig, az egy óriási segítség, az egy hatalmas segítség, és csak köszönettel tartozhatunk érte. Én bízom benne, hogy lesznek olyan régiók, ahol azért nagyobb gyümölcsöt is hoz, mint konkrétan a miénk, de az, hogy a nyelvhatár egyre lejjebb csúszik, és már most várhatóan egy 20-25 kilométerrel délebbre lesz már a nyelvhatár, a magyar határhoz egyre jobban közeledik, ez viszont tény. Ezen nincs mit vitatkozni, ez cáfolhatatlan tény.